Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. Akinél van Biblia, keresse ki Joel próféta második könyvét. Innen fogok most igét olvasni, illetve más helyről is nézzünk még igéket. Tehát Joel próféta második fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, és a 12. verstől egészen a 17. versig fogom olvasni. Tiszteljük meg Isten igéjét, fennállva hallgassuk azt meg. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám, teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még, ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és ital áldozatot, Isteneteknek az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak, szálld meg Uram népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet. Ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Csodálatos heten vagyunk túl, minden este. Itt a baptista imaházban, illetve a református Calvin házban, a Calvin teremben, a város különböző gyülekezetei, testvéri gyülekezet, Golgota gyülekezet, református és a baptista gyülekezet. Összejöttünk, imádkoztunk, az Úrhoz emeltük fel a hangunkat, együtt, közösen, egymásért, olyan témákért, amik az Allianz szövetségnek a szerkesztői előre meghatároztak, de ezzel azonosulni tudtunk, hisz minden nap imádkoztunk a vezetőinkért, országunk, városunk elöljáróért, imádkoztunk az országban a kisebbségért, kisebbségben élő emberekért, betegekért, szenvedőkért, gyászolókért, ugye érintve is voltunk, mi baptisták is ebben a témában. Imádkoztunk olyan emberekért, akiket a társadalom inkább kilök magából, mint befogad, és ezekhez voltak igék, voltak igei búzítások. Jó volt együtt lenni a héten a vezetőséggel is. Kedd este találkoztunk egy új évi évértékelő és egy jövőt meghatározó vezetőségi alkalom volt ez. Tudtunk beszélgetni az elmúlt év jó és rossz dolgairól egyaránt. Jó volt együtt hálát adni, az Úr előtt lenni, csendességben igét olvastunk. Nagyon jó volt az, hogy most nem földi dolgokkal foglalkoztunk, nem pénzügyekkel foglalkoztunk, nem ügyekkel foglalkoztunk, hanem az ige ott volt előttünk, és a hálaadás jellemezte a vezetőségi találkozót. És ott is ezeket az igéket olvastam, elosztottam meg az én vezető társaim előtt. Ők már hallották ezt a buzdítást. Szeretném ezt most a gyülekezet előtt is elmondani. Szeretném kiegészíteni a kedvesti gondolatokat. Joel próféta könyve sokak előtt talán nem is ismert, négy részből áll, vagy akik Károli fordítást olvasnak, három részből áll, és talán könnyű átlapozni ezeken a rövid kis prófétákon. Vagy valaki azt mondja, hogy bár olvasom, de nem értem ennek üzenetét, nem értem ennek a nyelvezetét, ezért egy vagy két olvasás után kihagyja a Szentírásból ezeket az igéket. Van, aki nem is olvassa az Ószövetséget, mondván, hogy az nem számít, hisz az Új Szövetségben van a lényeg, ott van szó Jézusról, ott van szó az üdvösségről, a kegyelemről. Viszont az Ószövetség tele van olyan igékkel, olyan proféciákkal, amik Jézusra mutatnak, amik az üdvözítőt megjövendőlik, illetve olyan tanúságot, példabeszédet adnak az olvasó elé, hogyha azt figyelmesen olvassa, ha azt hittel megragadja, üdvösséget szerezhet magának. Joel próféta könyve tehát egy szeretett vagy nem szeretett, ismert, jól ismert, vagy éppen nem is ismert, nem olvasott könyv. Az ige kutatók, a biblia kutatók különböző módon reagálnak erre a könyvre. Pontosan nem tudni, hogy mikor íródott, nagyjából 700 év az, ahova behatárolják, hogy Krisztus előtt 200, vagy Krisztus előtt 900, és valahol közötte íródhatott. Most ezekkel a bibliakritikai irodalommal nem szeretnék foglalkozni, hanem konkrétan azzal az üzenettel, amivel Joel foglalkozik az ő könyvében. Nem olvastuk el a felolvasott ige előtt a megelőző ige verseket, de az első két verset szeretném felolvasni az első részből. Azt mondja a proféta, hallgassatok ideti vének, figyeljen az ország minden lakója. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitoknak az ő fiainak, azok pedig a következő nemzedéknek. És itt mondja, hogy miről kell beszélni, amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cselebogár, és a többi, és a többi, és itt már bűnbánatra bátorítja az olvasóit. Egy óriási csapásról beszél Joel, amit az ige leír, hogy valamikor megtörtént, egy olyan pusztítás, ami felemésztette az embereknek a vagyonát, az élelmiszerét, tönkretette az országot, és látjuk azt, hogy ha valakinek az anyagi helyzete nem stabil, akkor az kihat az ő lelki állapotára is, vagy ha valakinek az egészségügyi állapota nem jó, akkor az kihat az ő lelki állapotára is. Valamikor, amikor elindult az orvoslásnak a modern tudományága, akkor valahol szétvált a pszichológia és a testi gyógyítás. És elkezdték külön a testet és külön az ember lelkét, szellemét gyógyítani. Ma modern orvosok, vagy újabb orvosok, fiatal orvosok azt mondják, hogy nem lehet a kettőt külön választani. Nem lehet valakinek csak a lelkét gyógyítani, vagy csak a testét gyógyítani, mert embert lehet gyógyítani. És ezek a lelki-testi folyamatok kihatnak egymásra. Néha az Istennek szükséges, hogy beleavatkozzon az embernek a fizikai valójába, beleavatkozzon a pénztárcájába, a hitelkártyájába, mert csak akkor érti meg, hogy neki lelkileg problémái vannak. Csak akkor döbben rá, hogy én elszakadtam az Istentől. Elszakadtam a menny valóságától, és nekem Istenhez kell megint fordulni. Egy ilyen drasztikus isteni beavatkozásról van szó, hogy Isten megengedi, hogy a zsidó népet tönkre tegye anyagilag ez a sáska járás. És akkor döbben rá akár a papság is, hogy nincsen már ital és füstölő áldozat, nincsen étel és ital és füstölő áldozat a templomban. Nem történik az Istennek a dicsőítése, nem történik meg az az Isten tisztelet, amit Isten elrendelt Mózesnek, amit ő látott, azt a mennyei valóságot, hogy ezt pontosan úgy készítsd el, ahogy láttad, ahogyan hallottad tőlem, és úgy történjék az Isten tisztelet, úgy történjék az áldozatok bemutatása. És Joel erre a szellemi állapotra hívja fel az ő hallgatóit, az ő olvasóit, hogy térjetek vissza az Istenhez. Nem térnek meg az emberek, nem változik az Isten tisztelet, nem térnek meg a papság sem, ezért másodjára is intéz egy felhívást, ezt olvastam én el nektek. De most, és így szól az Úr, ezért van itt az is szócska. Térjetek meg hozzám, teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Itt egy picit álljunk meg ennél a mondatnál. Térjetek meg az Istenhez, és más helyen mondja az ige, hogy akkor én is hozzátok térek. Ugye válaszol az Isten erre a megtérésre. Miért fontos az Istenhez térni? Ugyanis Isten az ő zsidó népét megáldotta, hogy már az elmúlt időszakban is volt erről szó, a 10 igével, a törvényekkel, a parancsolatokkal, megáldotta egy jó alkotmánnyal, megáldotta bírákkal. Nem voltak jók a bírák, ugye választottak maguknak király. Az Úr megáldotta őket az Isten szellemével, átutatott profétákkal, szent emberekkel, akik képviselték az Istent, és szólongatták, ébrezgették a papságot is, amikor azok elhajoltak az Isten rendelésétől. Tehát Isten fiaivá választotta a zsidókat, minden jóval ellátta őket, tegnap este arról beszéltem a Calvin házban, hogy ott volt előttük a drága ígéret földje, bár csak be kellett vonulni, el kellett azt foglalni, de ők felhígultak a hitükben, mert Rubenék azt mondták, hogy jó, hát mi nem akarunk ott a nagy óriásokkal harcolni, jó, nekünk itt a keleti part is, itt is van kellő növényzet az állatoknak, itt van hely városokat telepíteni, nem akarunk mi városokat elfoglalni. Nem akartak az Isten rendelése, az Isten útja szerint járni. Laci testvérem arról beszélt most az ima közösségben, arra bátorított bennünket, hogy merjünk Jézusnak a követői lenni, ugyanis Péter nem veszett el akkor, amikor megtagadta az Urat, nem veszett el akkor, amikor levágta a templom szolgának a fülét, nem veszett el akkor, amikor Jézust elfogták, viszont oda veszett, amikor követte Jézust. Ugye őt is keresztre feszítették az evangélium hirdetése miatt. Igen, lehet, hogy belehalad mi testi valunk, elpusztul a mi életünk, a mi fizikumunk, ha Isten igényét követjük, mert megölnek bennünket, vagy rámegy az életünk, vagy mi azt gondoljuk, hogy rámegy az életünk, de nem megy rá az életünk, mert akkor töltjük be azt az utat, azt a rendelést, azt az elhívást, amit az Isten adott az ő hívőinek, az ő embereinek a számára. Térjetek vissza hozzám, mondja más helyen az ige. Miért kell az Istenhez térni? Mert az Istennel való közösségben megfelelő áldások, megfelelő és elégséges isteni vezetés, isteni oltalom adatik a hívő embernek. És az új szövetség felől közelítjük meg az Istennek a közelségét, akkor látjuk azt, hogy Jézus Krisztusban az Isten nekünk adott, nekünk ajándékozott vele együtt mindent. Tehát mindenünk megvan, meg lesz, amire csak szükségünk lesz. De ha valaki kér az Isten közelségéből, kijön az Isten tiszteletből, kijön a szentélyből, hogy az Ószövetségben a Szent Sátor vagy a Szent Templom volt az Isten közelségének a helyszíne, kijön abból a térből, abból az időből, amit az Isten Szentnek nyilvánít, az Új Szövetségben a Szentlélek jelenlétét elutasítja, a Szentlélekkel való közösséget kizárja az életéből. Szükséges a megtérés. Nagyon bátorító volt hallgatni többek között azokat a prédikátorokat, akik talán már előre mentek. Tegnap volt a temetése idős Veres Ernő testvérnek. Nagyon szeretem ezt az embert, nagyon szerettem őt hallgatni. Mert olyan bátorsággal hirdette az evangéliumot, olyan bátran megmondta akár egy gyülekezetnek is, hogy térjetek meg. Rossz úton vagytok. Ahogyan ti éltek, ahogyan ti gondolkodtok, az nem az üdvözítő Isten terve szerint való. De hát olyan hívőknek prédikált, gyülekezeti tagoknak beszélt. Igen. Felmerte vállalni talán ő is, meg mások is, amikor azt látták a Szentlélek vezetése által, hogy Istennek a népe eltávolodott az Isten igéjétől. Istennek a népe nem a parancsolatok, nem az Isten igéje, nem a kegyelem törvénye szerint él, hanem maga választ bálványokat, ahogyan Izrael is választott oly sokszor bálványokat. Ebből talán a leghíresebb az aranybórinak az öntése, és annak való dicsőítés, imádás, előtte való paráználkodás, ugye felkelt a nép enni, inni és játszani, fajtalankodás történt ott a bálványisten előtt. De oly más igéket is hozhatnák, amikor az izraeliták elfordulnak az Isten tisztelettől, és odafordulnak a bálványokhoz. Azokhoz a bálványokhoz, akiket nem írtottak ki a kánáni népekkel együtt. Ugyanis, hogyha megölték volna, kiirtották, kivégezték volna azokat a népeket, kiírtják azt a szellemiséget is. Vannak emberek, akikkel muszáj megszakítsuk a kapcsolatot, amikor valaki megtér, vagy szeretné az életét megszentelni, az Istenhez fordulni, mert én még nem vagyok rá hatással, de ő rossz hatással van rám. És ő állandóan visszahúz engem, állandóan lenyom engem, állandóan elfordítja a szívemet az Isten imádatról, az Isten tiszteletről, az igének a befogadásáról. Amikor valaki megerősödik, az Úrban erőssé válik, és ahogy olvassuk a negyedik részben, a gyáva is mondja azt, hogy erős vitéz vagyok. De miután mondja a gyáva, hogy erős vitéz vagyok, miután Isten kiárasztotta, kiöntötte az ő szent lelkét, és a fiak profétálnak, a vének látomásokat látnak, ugye a Szentlélek kiáradásáról, pünkösdről beszélünk. Pünkösd előtt a tanítványok mit csináltak? Bezárva féltek, és várták, hogy mi lesz velünk. Pünkösd után meg nem bezárva tartották az alkalmaikat, hanem kimentek és hirdették az evangéliumot. Készek voltak meghalni is az evangélium üzenetért, igazságáért. Ezért mondja itt Joel, hogy térjetek meg az Istenhez. Egy katolikus fordítást hozok nektek, ami talán pontosabban hagyja vissza a héber igét. Azt mondja, hogy késedelem nélkül térjetek vissza hozzám, teljes szívetekből böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület, utálja a gonoszságot. Tehát térjetek vissza az Úrhoz, hogy az Isten jelenlétében voltatok. És ezek az igék nem evangelizáló igék. Nem a pogányokhoz szóló igék, hanem a zsidó néphez szóló igék, akik megismerték, megtapasztalták Istennek a jelenlétét, megtapasztalták a csodáit. Testvérek, nem azért vesző paripám a bizonyság tétel, hogy kitöltsük az Isten tiszteleti időt. Annyit már megismertetek belőlem, hogy nem negyed órás prédikátor vagyok, én instant prédikátor, hogy beütjük a forró vizet, felhívul, és akkor lehet enni. Tehát én tudok, ha kell, 3 órát is beszélni egyben. Nem azért kellnek a bizonyságtételek, hogy hát ezt az időt ide szálltuk, hát valahogy töltsük el, ne csak nézzük egymást, mert döbbent csendben, hogy valahogy üssük el az időt, hát délig nem mehetünk haza. Hát hamarabb hazamegyünk, mint a reformátusok, vagy a katolikusok, hát milyen ciki, hát valahogy maradjunk már itt időben. Hanem azért fontosak a tanúságtételek, a bizonyságok, hogy emlékeztessük egymást, és egyúttal magamat is, magunkat is, hogy mit tett velünk az Isten. És gondoljatok abba bele, hogy az igehirdetésnek a textusa, vagy a gondolata nem teszi mindig lehetővé, hogy az evangéliumot elmondja a prédikátor. Igyekszek szinte minden héten ezt elmondani, szeretnék erre a figyelmet felhívni, de más az, amikor valaki kiállít és elmondja a megtérésének történetét. Elmondja, hogy velem ez a csoda történt a héten, a múlt héten, mai reggel. Elmondja azt a bizonyságtételt, hogy imádkoztam az Istenhez, ebben a szükségben vagyok, ebben a helyzetben vagyok, és az Isten kijelentést adott nekem. És akkor már nem a prédikátor, aki fizetett, alkalmazott, és neki úgyis erről kell beszélni, üzenetet ad át, hanem egy ember, aki magától ide kiáll és elmondja azt, amit esetleg az ige előtte megerősített. Fontos az ige hirdetés, ez is egy műfaj, és egy másik műfaj, de kiegészíti a prédikációt, a tanúságtétel, a bizonyságtétel, az a gyakorlatnak az elmondása, az Isten élménynek, az Isten tapasztalásnak a megerősítése. Próbálok gyakorlati lenni, de fontos emellett a bizonyságtétel. Nem mondták el Izraelnek a vénei, a fiaiknak, hogy mit tett velünk az Isten. Persze a jó dolgokat, ha nem mondták el, akkor már kellemetlen ciki beszélni arról, hogy sáskajárás van. És amit mi elvetünk, azt megeszi a sáska. Ami mégis kijel, azt megeszi a szöcske. Amit mégis meghagy a szöcske, azt megeszi egy másik ragadozó, egy másik kártevő. A bűneinkről már nehéz és nehezebb beszélni, főleg, ha még benne vagyunk. Hát ki az a szülő, aki elmondja a fiának, lányának, hogy hát a családnak a megtakarított pénzét, az 1 millió forintot, most tegyük fel, van egy pénzünk, tegnap elpókereztem. Meg gondoltam, hogy megduplázom, de nem sikerült, úgyhogy hát eladtam az autót, meg benneteket is rabszolgálnak. Nem baj? Persze, hogy nem baj, hát... Hát ki az, aki ilyet elmerne mondani a családjának? Annál azon van, hogy azt az eljátszott, elkártyázott pénzt valahogy visszaszerezze, és mindent helyre hozzon. De ha valaki csodákat ér át az Istennel, és azt mondja a fiának, lányok, figyelj, az Isten bennünket így megáldott, ez történt velünk, ez nem a mi érdemünk, nem a mi dicsőségünk, Istennek a gazdag kegyelme, a hosszú tűrése ez, tapasztal meg te is az Istent. Válasz te is az Isten kegyelmét, úgy, ahogy a mi megtértünk. Na azért legyél hívő, mert én is az vagyok, vagy anyád is az, vagy a gyülekezetben is várják, hogy te megtérjél, hanem azért válasz Jézus Krisztust, mert Isten meg akar téged áldani örök élettel, meg akar téged áldani egy teljes, egy boldog élettel itt a Földön. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz többé sáskajárás. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek többi anák fiai, nem lesznek óriások, nem lesznek problémák az életünkben, hanem azt jelenti, hogy Isten megáld bennünket és ad erőt, ad bátorságot, ad kitartást, ad eszközöket a feladataink, a problémáink ellátására, megoldására. Térjetek vissza az Istenhez. Arra fordítja így a Bibliát, térjetek meg hozzám teljes szívvel, szívetek szerint böjtöléssel, sírással is, és keresgéléssel is. Keresgéléssel is. Isten rejtőzködő. Isten keresni kell. Néha mi a megtérést úgy gondoljuk, hogy megtérünk, Istenhez fordulunk, és egyből ott van az Isten. Mondja a szegedi prédikátor, a Golok testvér, hogy beszélgettünk így az Allianz imahittel kapcsolatosan egy témában, és mondja, hogy hát az a gyülekezet valakiről beszélt, őket végül is nem vettük be ebbe az ima közösségbe, mert ott olyanok a vezetők, hogy csütörtökön paráznoságot követel, pénteken megbánja, szombaton felkészül, vasárnap meg prédikál. Azt mondja, hogy mi a többi gyülekezet, ezt mi nem tudjuk elfogadni, nem tudunk ezzel azonosulni. Nem tudunk velük együtt imádkozni. Így ismerjük az Istent, hogy elkövetünk egy bűnt, jaj, Uram, ezt megbánjuk. Utána egyből kapunk kijelentéseket, egyből jön az áldás az életünkbe, egyből tapasztaljuk Istennek azt a közelségét, ahogy a Mózes megtapasztalja, mindjárt olvasok igéket, hogy hogyan látta ő az Istent. Ugye hátulról is Isten betakarja őt, és a szikla hasadékba elbújt, hogy Isten ne csapja azon az ő jelenlétével, az ő szentségével. De Mózes mit csinál, amikor látja az Isten dicsőségét? Mi előzi meg az Isten dicsőségének a meglátását? Emlékszik valaki ezekre az igékre? Nem baj, ha nem emlékszünk, felolvasom. Azt mondja a kivonulás könyvében, a 32. rész 11. versétől az ige, Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta, miért gerjedsz haragra, hogy az aranybólyú imádása után vagyunk, Uram néped ellen, amely nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból. Nem mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Újjék el ízó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukban lesz az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Tehát megvolt az ítélet, amit Isten elkészített, és kész volt végrehajtani. Kin, testvérek, kin akarta az Isten végrehajtani azt az ítéletet, amiről itt Mózes beszél, hogy ne hozz már ránk bajt a hegyek között, mit mondanak majd az egyiptomiak? Ezért hozta ki őket az Istenük, az Úr, hogy ha nem a Vöröstengerben, hanem a fogságban, akkor a hegyek között pusztuljanak el. Az Isten annyira utálja a bűnt, hogy őt nem hagyja meg az egyiptomiaknak. Őt nem hagyja meg a többi népnek a gúnyolódása sem. Mi az, ami Istent szánalomra indította ebben az esetben? Mózesnek a könyörgése? Mózesnek az imádsága? Mózesnek a szent élete? Mózesnek az Istenhez való fordulása és Áronnal való összeveszése? Hát Áron mivel védekezik, amikor Mózes lejön a hegyről? Hát így összeöntöttük az aranyat, és ez lett belőle. Én, amikor matin dolgozatokat írtam, így írtam le számokat, képeteket, és nem mindig jött ki az eredmény. És én is odaírtam, hogy ez lett az eredmény, hanem odaírtam, hogy ez nem jó. Tehát véletlenül nem szoktak jó dolgok születni. Véletlenül nem szoktak pontos és precíz dolgok létrejönni. Tudatos tervezés, tudatos munka kell ahhoz, hogy valami kreáció létrejöjjön. Nekem van ötvös ismerősöm, és ő elmondta, hogy hát abból ő nem érne meg, ha csak úgy kiölteni az aranyat, és akkor hát most gyűrűt szeretnék. Nem az lett belőle, nem baj. Elpocsékoltunk 70 ezer forint értékű aranyt, vagy drága követ, vagy bármit. Mert nagyon kemény munkával, tervezéssel, mérnöki pontossággal kell kiölteni egy gyűrűt, megtervezni egy nyakéket, egy karkötőt, vagy bármit, amit a megrendelő kér. A bűnt is meg lehet tervezni, testvérek. Nem mi tervezünk, tervezi a kísértő, de mi elvehetjük ezeket a terveket. Megvalósíthatjuk ezeket a terveket. Isten nem romlást akar az ő népének. Isten áldást akar adni. Isten be akarja őket vinni az ígéret földjére. Isten be akarja őket áldani. De ha nem térnek meg, végre hajtja az ő büntetését is. Ismerjük, hogy emberek alatt megnyílt a föld, és meghaltak, és a nép másik fele pedig megmenekült, mert Istenhez tért. Vagy ismerjük Ninivének a történetét, ott van Jónás, akit az Úr elküld, hogy prédikáljon, mert el fog pusztulni Ninive 40 nap, és el fog pusztulni az a város. Prédikál Jónás, és Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, zsákruhát öltött a város apraja nagyja, amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelbe akarta őket dönteni, és nem tette meg. Két történet. Egy zsidó történet és egy pogány történet. A zsidókat az Isten az ő nevére megesküdött, és az ő nevére tett ígéreteik miatt nem csapja őket agyon. Viszont akik hitetlenül ellenszegülnek az Istennek, őket menthetetlenül elnyeli a föld, megmarják a kígyók, vagy a telepesti igében volt, Káleb és Józsué kivételével senki nem megy be az ígéret földjére. 40 éves bolyongás kezdődik, míg nem mindenki kihal, elpusztul, és csak a 20 évnél fiatalabbak mennek be az ígéret földjére. Káleb és Józsué vezetésével. Az Isten ellen való hitetlenség, az Isten ellen való lázadás, az Isten ellen való tett, kárhozathoz vezető út, az Istenhez való megtérés, az Isten kegyelmének az elfogadását jelenti. Legyen az zsidó, legyen az pogány. A pogány népek felé ekkor még nincsen ígéret az Isten által, de mivel Istenhez fordulnak, az Úr nem pusztítja el őket, és lehetőség van megismerni az Istent, lehetőség van áldozni, tisztelni az élő Istent, a Jahve Istent, Istennek, Istent az örökké valót. Két szóra szeretném a testvérek figyelmét felhívni. Az egyik, amit az új fordítású Biblia a legtöbb esetben szeretetnek, illetve néha hűségnek is fordít. Jóelhez, ha visszalapozunk, akkor azt olvassuk, mert kegyelmed is, kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még, ha veszedelmet hoz is. Istennek a szeretete más, mint az én szeretetem, az én szerelmem, az én baráti vagy fizikai szeretetem. Istennek a szeretete nem érzelmi alapon működik, Istennek a szeretete az ő ígéreteihez kötődik, az ő saját nevéhez kötődik, és Istennek a szeretete pontosabban fordítva hosszú tűrő. Istennek a szeretete meg van hosszabbítva, meg van nyújtva az ő kegyelmi korszakának az ideje, hogy értsük meg, tapasztaljuk meg az Istennek a szeretetét. Van az a vicc, hogy szerelem első látása, menjek el előtted még egyszer. Tehát valaki nem kapja a másiknak a szeretetét, szerelmét, aki nagyon igyekszik, az azt mondja, hogy hát én hiszek a szerelem első látásban, elmegyek én másodjára, harmadjára is, hát ha belém szeret. Mondjuk ez már veszett ügy, ha a szerelemről van szó, de én azt szeretném hirdetni, hogy az Istennél ez nem veszett dolog. Látjuk az Isten szeretetét, és nem akarjuk elfogadni. Ingyen kegyelemből. Mi az, hogy ő kifizette értem a váltságdíjat? Mi az, hogy ő elvette az én bűneimet? Mi az, hogy ő a fiát adta, hogy értem szenvedjen? Hát nekem nem kell ez ingyen. Én valamit teszek az Istenért. Én szolgálni akarok, én cselekedni akarok. Ez is a hitetlenségnek a jele, a túlzott aktivitás. Istennek a szeretete nem az én két szép szememért van, nem az én igyekezetemért van, hanem az ő nevért, az ő általa tett ígéretekért van. Istennek a szeretete, amit a héber, a hesed igével ad vissza, ezt jelenti. A másik szókapcsolat, amit szeretném, hogyha megfigyelnék, ott a 14-es vers eleje, a ki tudja, vagy más fordítások alapján a talán, vagy éppen mind a kettő. Azt mondja szintén az arany fordítás, ki tudja talán, hozzátok tér és megbánja szándékát, és ki tudja talán, áldást hagy utána rajtatok. Meghagyja kenyérrel és borral való áldozatot a ti uratoknak, isteneteknek. Ki tudja talán. Az Istennek a szuverén hatalmát, Istennek a függetlenségét adja vissza ez a szókapcsolat. Forduljunk az Istenhez, böjtöléssel, imádsággal, szaggassuk meg ne a ruhánkat, tehát ne egy vallásos Istenhez fordulás legyen, hogy a választások előtt az összes politikus jár templomba. Mindegyik hívő lesz. Hát, hogy a hívők rájuk szavazzanak. De hogyha van meleg felvonulás, akkor az összes politikus kimegy, és ők is a melegeket támogatják. Hogyha éppen szalonnasütő fesztivál van, akkor mindenki szalonnál fog enni. Ha vegetáriánus fesztivál, akkor mindenki vegetáriánus lesz. Ne egy ilyen megtéréssel megyünk az Istenhez, hogy ahogy a gyülekezetnek a gondolata megkívánja, úgy élünk és úgy térünk meg az Istenhez. Minden gyülekezetnek van egy szellemisége, és van egy általánosan elfogadott kegyességi irányzata. Ne ez határozza meg az Istenhez térésünknek a szintjét, hanem az ige. Van-e még bűn az életünkben? Van-e még Istentől való távoltartó eszköz, cselekmény, gondolat, kapcsolati probléma az életünkben? Ne a ruhátokat, hanem a szíveteket szaggassátok meg. És ki tudja, hát ha áldást hagy maga után. Nagyon érdekes az, amikor emberek megtérnek, Istenhez fordulnak, előtte élnek egy parázna életet, amikor Istennel és a társukkal rendezik ezeket a régi dolgokat, és Isten megáldja ezt a kapcsolatot, mert házasságra lépnek gyermekekkel. Ugyanígy van egy másik férfi és nő, akik hasonló háttérből jönnek, szintén szövetséget kötnek egymással, és az Úr nem áldja meg őket gyermekekkel. És akkor mi van? Ki tudja talán, hát ha áldást hagy maga után. Nem én döntöm el, hogyha én megtérek, mi fog utána következni. Mert láttam az ő életükben, ez hogyan történt. Én is szeretnék úgy járni. Vagy van egy bizonyságtétel, hogy én adakoztam az Úrnak egy nagyobb összeget, és az Úr megáldott egy új munkahelyen, ahol sokkal többet keresek. Mit gondol az egyszerű hívő, mint annál nyert, hogy Szafira? Hát akkor én is adakozok jó sokat. És akkor várjuk az új munkalehetőséget. És az Úr nem adja meg. Tehát a rossz Isten ismeretből fakadnak ezek a kudarcok, ezek az áldástalanságok. De nem az Úr útját járják az ilyen emberek, ezért nem tapasztalják meg Istennek az áldását. De hozok még egy rossz példát, amikor a nép nem akar megtérni. Malakiás profétának is az Úr szelleme szól, és azt mondja, atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Van, amikor az Isten nem a talán, vagy a ki tudja szót adja a prédikátor szájába, hanem azt mondja, ha megtértek, ezek az áldások fognak benneteket követni. És válaszol a gyülekezet, hát de miből térjünk meg? Megdöbbentő Izraelnek a keménysége, megdöbbentő ennek a népnek a konoksága, hogy Isten elmondja, hogy mi a bűnük, mert Malakiásot éppen felsorolja, beszél ott a tized meg nem fizetéséről, beszél a hamis istentiszteletről, a papságot szídja részeken keresztül, beszél a házassági hűtlenségről, és utána azt mondja, hogy térjetek meg, és én is hozzátok térek. És a nép válasza, sajnos a papok válasza is ott van közte, hogy de miből? Neked nem nyílik ki a bicska a zsebed, de amikor ott vannak a bűnösök, a vádottak a bíróságon, ott van a több tucat bizonyíték a bűncselekményről, a bíró kimondja az ítéletet, és az utolsó szó jogán a vádott azt mondja, hogy nem ismerem el a bűnösségemet. És ott ülsz a tévében, a tévé előtt, vagy a rádiót hallgatva, vagy olvasva a laptopon, az internetes cikket, hogy hát hogy nem ismeri el? Hát a napnál világosabb, hogy ők követték el, vagy ők követte el azt a bűncselekményt. Hát az ő újranyomat, a DNS-e, videófelvétel van róla, hát miért nem ismeri el? Hát így is börtönbe zárják, így is megbüntetik, így is megbírságolják. Az Istennél való megtérés, az Isten előtt való szomorúság, az Isten előtt való bűnvallás, bűnbocsánatot és szabadságot, újjászületést hoz. A bíróságot, ha én el is ismerem a bűnösségemet, attól az ítéletet végrehajtják rajtam. A pénzbírságot kirólják rám, vagy elzárnak, a közügyektől elzárnak, a szabadságtól börtönbe csuknak. Az Istennél való megtérés egy szellemi lelki szabadságot ad, és ki tudja talán egy fizikai szabadságot is. Lehet, hogy az én életemben áldás lesz, lehet az én életemben gazdagság lesz, lehet az én életemben egy megújulás fog az Úr adni. De ha nem tenné is, ahogy mondják Dániel és az ő barátai, mi akkor is az Urat imádjuk. Mi akkor is őt fogjuk dicsőíteni. Mi akkor is az ő nevéről zengünk Hozsánnát, Halleluját. Adja testvérek az Úr, hogy térjünk meg ő hozzá, térjünk vissza az igéhez, az ige közelségéhez. Legyen tényleg az, ami tegnap este késő éjszakáig beszéltem a lelkipásztor testvéreimmel, hogy milyen gáz, mondta így a református lelkipásztor testvérem, a Tóth Imre, hogy protestánsok tartanak ima hetet, és két kisterem elég ahhoz, hogy az ima hét le legyen bonyolítva. Szóval 1500 református van ebben a városban. Szóval, hát a templomnak kevésnek kéne lenni, asszonya, hát csak ide adná a Szent Atya, gondolt az érsek úrra, a bazilikát kölcsön egy hétre, hogy a protestánsok együtt imádkozzanak. Hát mondom, bár az lenne, hogy könyörögnénk a katolikusoknak, hogy kibéreljük egy hétre a bazilikát, hogy elférjünk. Szóval 46 presbiter van a gyülekezetemben, szóval hányat láttál itt? Hát mondom, én nem tudom, hogy kinálltok a presbiter, de én tudom, hogy nálunk kik hiányoztak az ima közösségről. Testvérek, imádság, bőtölés, szívek megszaggatása hoz ébredést ebben a városban, ebben a gyülekezetben is. A héten két temetés volt itt Egerben. Egy tag és egy barátkozó embert temettünk el. Lehet azt mondani, hogy hát igen, jó van, 85 évesek voltak, ideje, hogy valaki meghaljon. De gondoljunk abba bele, hogy ha mindenkinek eljön az ideje, hogy meghaljon, akkor mi lesz ezzel a gyülekezettel? Most is több szék üres. Tudom, valaki beteg, valaki külföldön van, valaki dolgozik. Nem ezekről beszélek. De ha csak ölbetett kézzel ülünk és várjuk a csodát, nem lesz ébredés sem a körzetünkben, sem a gyülekezetünkben, sem nem ebben a városban. Elég egy évben egy-két ima alkalom. Alliansz ima hét, ökumenikus ima hét. Elegendők egy-egy ima napok, ima bőjt napok? Én azt gondolom, hogy nem. Keressük az Urat, keressük azt, hogy egy megyeszékhelyen miért van az, hogy fogy a gyülekezet létszám? Miért van az, hogy nem jönnek az emberek? Nem görgetik az imáház ajtaját? És nem pénzt kérve, nem ellátást kérve, hanem lelki problémák van, segítsetek rajtunk, mondjátok el, hogy hogyan tudnánk megtérni. Mert itt olvassuk a Bibliában, hogy térjetek meg, de az mit jelent? És mi el tudjuk neki magyarázni, mi a megtérés, ha meg vagyunk térve? Vagy azt mondjuk, hogy hát mi se tudjuk, ide járunk már x éve, de mi is kérdezzük, hogy mi az, hogy megtérés? Mi az, hogy megújulás? Testvérek, én átértem több helyen azt, hogy jöttek hetente új és új emberek. Nem győztük őket ellátni, nem győztünk velük foglalkozni. Balázs is mesélt ilyenekről, hogy Esztergomban indult egy gyülekezet, és hetente jöttek az új emberek. De ott volt az imádság, ott volt a bőtölés, ott volt az Úr előtti megszentelődés. Nagyon fontos azt látni, amikor Izrael megkapja a törvényt, és Mózes beszél arról, hogy hogyan kell a papoknak szolgálni. Amikor szolgálatban vannak, akkor kijönnek a családjukból, nem hálnak a feleségükkel, nem isznak részegítő italt, hanem az Isten jelenlétébe készülnek. Te hogyan jössz a gyülekezetben? Hogyan akarsz az Istennel találkozni? Hogyan készülsz egy imaközösségre? Hogyan vágyunk arra, hogy az Isten betöltsön bennünket? Jó volt egy bizonyságtételt hallgatni, tegnap előtt mondta a Maszáros Zoltán lelkipásztor testvér, hogy minden nap itt tudott most lenni az előző évekkel ellentétben, és minden nap kapott üzenetet. De ő úgy jött ide, hogy végre most itt lehetek egész héten is, és vágyok a kérdésémre választ találni. És azt mondja, minden nap egy kérdésemre kaptam választ. Azt mondja, még akkor is, amikor én prédikáltam, mármint, hogy mutatott magára. Saját magán keresztül szólt az Úr. Hogyan jövünk az Isten tiszteletre? Hogy jövünk egy bibliaórára, egy házi csoportra? Hogyan jövünk ifjúságért a fiatalon? Hogyan megyünk el egy körzeti háladó Isten tiszteletre? Hogyan megyünk el egy ökumenikus ima alkalomra? Adjon az Úr nekünk megtérést, adjon az Úr nekünk megújulást, nekem is adjon. Én úgy gondolom ezt az évet, hogy én húzzuk egy kört magam köré, és azt mondom, hogy ezen a körön belül induljon el az ébredés. Én nem mutogatni akarok most senkire sem, én magamról beszélek, és ahogy elmondtam a vezetőségben is, szeretném itt is elmondani a gyülekezet előtt egyfajta bűnvallásként, hogy az elmúlt évben, tehát ez 2013-ban is ez az igaz szívemen volt, ez a jó elé üzenet, ezek az igék, hogy imádkozzunk egymásért, imádkozzunk megújulásért, de valahogy úgy elrontottam azt, hogy nem kezdtem el ima listákat írni. Nem kezdtem el ima alkalmakat meghirdetni. Domokos testvérrel többször beszéltünk már erről, sokszor imádkoztunk is együtt, de én azt gondolom, hogy nem csak egy vagy két embernek a dolga ez. Legyen ez a gyülekezetnek a dolga. És akkor nem az van, hogy Laci pengeti itt a gitárt, Dani prédikál valamiről, és hazamegyünk, és mintha mi se történt volna, hanem akkor az van, hogy Uram, én már keveset imádkoztam a gyülekezeti istentisztelet áldásaért. Nem is kaptam üzenetet. Vagy úgy látom, hogy mellettem ülő nem kapott üzenetet. Uram, jövő héten szeretnék, vagy a délutáni alkalomért szeretnék imádkozni, hogy áld meg az ige szólóját, áld meg a búzítót, áld meg a tanítót, áld meg, aki a csoportfoglalkozást tartja, áld meg azt, aki a dicséretet vezeti, aki az organát kezeli, áld meg azt, aki kinyitja az ajtót, befűt, áld meg azt, aki mosogat, és teát főz, kávét főz, hogy legyen áldás ezen a napon. És aki ide bejön, egy idegen, egy kívülálló, akkor lássuk meg őt, és tudjuk azt mondani, hogy Isten hozott téged. Jó, hogy eljöttél. Jól tetted, hogy ide szálltad a délölöttödet. Nem voltál még itt? Na gyere, üljél mellém. Segítek majd énekeskönyvet lapozni. Segítek majd Bibliát tartani, hogy mi az ige, miből fogunk igét olvasni. Segítek elmagyarázni az üzenetet, amit hirdetett a tanító is, és kérdéseid vannak. Megdöbbentő azt, testvérek, hogy betegek vannak közöttünk, és a gyülekezetnek vannak tagjai, akik azt mondják, hogy gyertek, vezetők, imádkozzatok értünk, de betegség van az életünkben. És ilyenkor elmegyünk vezetők, imádkozunk értük, megkenjük őket olajjal, Jézus Krisztus nevében, a Jakabi igék alapján. Egy másik ember, szintén gyülekezeti tag, csak panaszkodik, hogy itt fáj, már évek óta fáj, nem lesz ez már jobb se, lehet meg is halok. Jézus Krisztus hányszor mondta azt valakinek, hogy ha akarod, ha nem meggyógyulsz. Azt viszont feltette kérdésként, hogy hiszed-e, akarsz-e meggyógyulni? Teszem neked is a kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e megújulni? Én akarok. Én vágyok a megújulásra. Én akarok a bűneimből megtérni, megváltozni. Akarom a szívemet megszaggatni az Úr előtt, hogy Uram, ami bennem bűn, ami bennem probléma, ami bennem elválaszt tőletek, vagy az Istentől, ezt vedd el az életemből. És az Isten formál engem. Formál a házasságomba, formál a vele való kapcsolatomba, formál a veletek való kapcsolatban. Január 1-én kinyitom az áhítatot, és az az ige volt előttem, ami előttetek is volt, ha az alapján olvastátok az igét, hogy kimegy a vincellérhez a tulajdonos, és azt mondja, hogy hát ezt a fügefát ki kéne vágni. Itt van már 3 éve, nem teremes semmit. És mit mond a vincellér? Uram, még egy évet adjunk ennek a fának, hát ha jövőre teremni fog. Hát adjon az Úr nekünk egy ilyen kegyelmi esztendőt, hogy hát a 14-ben elindul egy megújulás az életünkben. Hát ha oda tudjuk szállni magunkat. Az ötösségben beszéltünk még arról, és ezzel szeretnék zárni. Felmondták nekem, nagyon jogosan egyébként, és köszönöm a figyelmességet a részükről, hogy elmaradt az őszi evangelizáció. Nem tudom, kinek tűnt ez fel? Mindenkinek? Oké. Ugye azt mondtam, hogy ki lesz téve egy lista, hogy milyen szolgálatokra lehet jelentkezni. Ugye mondtam én ilyet. Szerintetek hány ember zaklatott engem e-mailen, telefonon, személyesen, ugrott elém az utcán, az autó elé, hogy te ember, nem tettél ki listát? Hát nagyjából ennyien hányan jelentkeztek, egy sem. Bezzeg, ha békehírnököt nem teszem ki, előfizető Csontnéi Bolya néni és Pintérné Csilla, illetve én. Ha nem teszem ki ezt a három békehírnököt, jönnek testvérek, hogy hol a békehírnök. Hát nem is, hogy előfizető. Hát tudom, csak úgy nem olvasom el, csak belenézek. Csak a képeket nézem, mint a gyerek a tankönyvben, igaz? Csak kb. Is benne kép. Értitek, hogy miről van szó? Azért nem volt evangelizáció, testvérek, mert a békehírnököt keressük, a baptifon előfizetésnek az új perziait keressük, a negrót azt keressük, a kávét azt keressük, de hogy barátom, mire lehet jelentkezni, hogy szolgáljuk az Úrnak, azzal senki nem keresett meg. Én nem elfelejtettem, hanem tudatosan megírtam ilyen listát. Tudatosan nem tettem ki egy ilyen listát, kíváncsi voltam a szándékra, hogy zentai testvérek kívül van-e még valaki, aki szeretne evangéliumot hirdetni ebben a városban? Hát szeretné, én is szeretnék most Hawaii-on lenni, de nem tettem értem a semmit. Nem fizettem be egy útra, nem gyűjtöttem rá pénzt, nincs is rá pénzem egyébként. Nem azért mondom, hogy adjatok, de hogyha akarnék oda elmenni, akkor nem innék, nem mennék, nem világítanék, két hónap alatt megsporolnám azt a tűkölséget, és elmennék Hawaii-ra egy hónapot nyaralni. De nem akarok, csak szeretnék oda eljutni. Ha csak szeretnénk evangéliumot hirdetni, ha csak szeretnénk megtérni, nem akarunk, akkor nem fogunk megtérni. Nem fogunk evangéliumot hirdetni, nem fogunk növekedni. Hát adja az Úr, hogy ne csak szeressük, ahogy szokták mondani a vendégségben, szeresse a testvér, vegyen még két töltött káposztát, hanem akarjunk is megtérni. Amen.